Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kovács Zoltán kormányszóvivő. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, délután 3 órától rögzítettük az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Tart az állam és kormányfők csúcs találkozója. Két nap, miről kell megállapodni és miről lehet?
Jó napot kívánok. Minden ilyen csúcs találkozónak az a jellegzetessége, hogy hetek, sőt inkább hónapok előkészítő munkája előzi meg, és témája válogatja, hogy a megállapodás egy nyilatkozat, illetve, ahogy ilyenkor szokta fogalmazni, útmutatás formájában születik meg a végeredmény. Ezeket aztán az európai intézményeknek illik követnie. Ugye volt vita azért az elmúlt években, hiszen az Európai Tanács ezen jogkörét kerülték már meg, illetve próbálják semmibe venni. Visszatérve az ön kérdéséhez, legalább fél tucatnyi kérdés van nyitva a mostani csúcstalálkozón, illetve kerül az asztalra, hogy most a kevésbé fontosokat említsük, és a legfontosabbal végezzünk, milyen lesz a Brexit. Ez önmagában sem egy kevéssé fontos kérdés. Ilyen az Oroszországhoz való viszony, az úgynevezett szemeszter, tehát az európai gazdaság állapotának a kérdése, ilyen a következő európai költségvetés, az MFF kérdése, és hát az egyik legnagyobb, illetve talán a legégetőbb, mind aktuális, mind pedig politikai kérdés, az maga a migráció, illetve az ehhez kapcsolódó kérdéskörnek a problematikája. Ezek közül talán a szemeszterhez, illetve a Brexithez kapcsolódó kérdésekben van úgy előkészítve az én ismerteim szerint a találkozó, hogy ott következtetések, illetve megállapodás jöhet létre, az összes többi gyakorlatilag nyitott, illetve olyan kérdéseket vett fel, amelyben igenis indokolt egy európai csúcs megtartás.
A legfontosabbnak tűnő kérdésben a migráció kezelésének a kérdésében. Van az asztalon tárgyalásra alkalmas javaslat, vagy mindenki viszi a sajátját és megpróbálja azt erőltetni?
Egy nagyon érdekes kérdést tett fel, mert tulajdonképpen azt látjuk, hogy mind a tendenciáját, mind a, ahogy tetszik, az érzelmi, bár a politikában az a legkevésbé fontos, az érzelmi tartalmát tekintve egyre inkább nyilvánvaló, hogy egy olyan a migráció külső, úgynevezett külső dimenzióját célozni, illetve megoldani kívánó álláspont kellene, hogy az előtérbe kerüljön, amiről mi már 3 éve beszélünk. Ugye mi akkor 2015 nyarán és szeptemberében, amikor a miniszterelnök az 5 pontos tervét egyébként az európai intézményeknek letette, arról beszéltünk, hogy az első lépéssel kell kezdeni ahhoz, hogy aztán ennek következtében jó következő megoldásokat tudjunk javasolni az egyébként előállt problémára, és a probléma 2015. szeptemberében is ugyanaz volt, mint ma. Az pedig az, hogy az európai határokat még mindig nem védjük megfelelően, azaz nincsenek lezárva az illegális migránsok úgy általában a migráció elől, és a nyitott határok, illetve az, hogy még mindig megtörténhet az európai határon, hogy illegális formában érkező migránsok a politikai menedékjogért folyamodva gyakorlatilag visszaélnek az európai és a nemzetközi joggal, a következményeivel pedig országok sorának, akár a frontországok esetében Görögország, Olaszország, Spanyolország, akár a célországok formájában Németország, skandináv államok szembesülni kell. Ha nem tesszük meg az első jó lépést, akkor nem lehet a következményekkel sem, a következményeket sem felszámolni. Úgyhogy a magyar álláspont 3 éve következetes, vissza lehet nézni az 5 pontot, vissza lehet nézni a magyar Schengen 2.0-as javaslatot. Ezek mind-mind a külső dimenzióra helyezik a hangsúlyt. És bár van egy hangsúlyeltolódás az európai politikában, akár a német politikát is említhetjük itt ebbe az irányba, továbbra is nyitottak és napirenden vannak azok a kérdések és elképzelések, amelyek kötelező szétosztásból, valamiféle vélt, de a mi felfogásunk szerint soha meg nem valósítható, vagy legalábbis abban a formában nem megvalósítható közös európai fellépésből indulnak ki.
Az nem elég határlezárásnak, hogy nem engednék kikötni a hajókat?
Hát de nézze meg, hogy ezekkel is mi történt. Tehát ugye az olasz döntés, mi szerint az úgynevezett NGO-k, tehát a tengereken, a mediterrán tenger környékén tevékenykedő, idézőjelben embermentő hajóknak a tevékenységét gátolják és megakadályozzák, azt be lehetett tartani, Olaszország be tudta tartani, de mégis ugye visszaélve tulajdonképpen a már kialakult helyzettel, hisz itt több száz embert vettek már ekkorra a fedélzetükre ezek a hajók, mégis kaptak kikötési engedélyt európai kikötőkben. Mi azt mondjuk, és erre van egyébként példa is, nemzetközi példa, hogy az ausztrál példa az teljesen egyértelműen megakadályozta, hogy ezzel üzemszerűen lehessen visszaélni. Hiszen ha mindig van egy remény arra, hogyha valaki fedélzetre kerül, akkor a sorsával valamit kezdenek Európában, akkor nem lehet elvágni azt a modellt, vagy annak a modellnek a köldökzsinórját, vagy az ütőerét, amely újra és újra tengerre fogja bocsájtani azokat az embereket, akik vagy fizettek ezért, vagy emberkereskedők, mondjuk úgy, hogy rabszolgájaként, vagy későbbi hasznot remélve munkavállalóként küldik őket a tengerre. Fel kell ismerni, mi erről nagyon őszintén beszélünk az elmúlt három évben is, hogy itt egy üzemágról van szó, amelyben az embercsempészet és a szervezetbűnözés az értelemszerűen viszi a prímet, és amelyben egyébként az úgynevezett NGO-k, illetve ezek az embermentők akarva akaratlanul, egyre másra derült ki az elmúlt időszakban egyébként, hogy tevőlegesen és tudatosan részt vesznek. Ezt a modellt meg kell szüntetni, ennek a modellnek el kell vágni a köldökzsinórját, illetve a tápláló csatornáit, mert enélkül nem fogjuk tudni megállítani mindazt, ami a tengereken történik.
Ha az a cél, hogy ne legyen remény, akkor hogy lehet majd külön választani a gazdasági migránsokat, meg a valódi menekülteket?
Hát ugye ezzel egy másik fejezetét nyitjuk ki ugyanennek a könyvnek, és talán ez lehetne a második kérdés. Hiszen Magyarország kezdettől fogva azt mondja, hogy Európának azt a képességét is ki kell fejleszteni a határok védelmével párhuzamosan, hogy képes legyen az európai határokon túl az Európai Unió elbírálni, hogy ki jogosult védelemre és ki nem. Ezzel már csak félig oldjuk meg a problémát, hiszen lehet, hogy nem csak tíz és százezrekről, hanem milliókról beszélünk, akik ilyen típusú hotspotokba, vagy táborokba, vagy központokba kerülnének. És hogy csak egy példát mondjak, maguk az olaszok is azt mondják, hogy az utóbbi idők jóváhagyási, tehát valamiféle politikai státuszt adó jóváhagyott listái, azok ilyen 7% környéki jóváhagyás mutatnak. Tehát azok közül, akik a tengereken érkeztek Olaszországba, illetve Európába, kevesebb, mint a 10%-a volt jogosult bármiféle vagy valamiféle jogi védelemre. A másik 90%-at nem tudják hazaküldeni, mert ugye nem veszik őket vissza. Na most annak eldöntése, hogy ki a menekült és ki nem a menekült, sem egyszerű, hiszen a nemzetközi jog nem teszi lehetővé még azt sem, hogyha szigorúan is az eredeti szándék szerint olvassuk, hogy valakik több országon keresztül gyalogoljanak, és majd ők döntsék el, hogy hol adnak be menedékjogi kérvényt. Ezt üzemszerűen űzték az elmúlt években, sőt már évtizedekben. Tehát valahol vissza kéne kanyarodni ahhoz, hogy az emberek ne is kerekedjenek útra, és jöhessen az a harmadik pont, amit mi mondtunk, hogy a helyszínre kell vinni a segítséget, nem pedig útközben, nehogy Isten a célországban kell segíteni azoknak a szerencsétleneknek a sorsán, akiket az embercsempészek kihasználnak, akiket a nemzetközi NGO-k szintén kihasználnak, vagy felhasználnak a céljaik elérésére, és akik egyébként nem jogosultak jogi védelemre, mert nem üldözöttek a szó eredeti, mondjuk a Genfi konvenció szerinti felfogásában. Tehát egy rendkívül összetett témáról van szó, ez csak ez a második pont önmagában rengeteg ellentmondásra mutat rá, amelynek a feloldása vagy megoldása önmagában is valószínűleg éveket fog igénybe venni, és lehet, hogy abban az irányba mutat, hogy magát az egész nemzetközi szabályozási keretet kell újra gondolni, vagy átgondolni, hogy az életszerűsége, hogy is mondjam, újra látható legyen. Emlékeztessük a hallgatókat talán arra, hogy 2015-ben, de az azt követő 2-3 évben is, az azóta eltelt időben is, Magyarországon több mint 100 országból regisztráltunk migránsokat, akik Európába szerettek volna jönni. Ez azt jelenti, hogy a világban létező nagyjából 200 ország több mint fele bocsátott ki migránsokat Európa irányába, és nyilvánvalóvá teszi, és értelemszerűvé teszi, hogy itt nem egy menekült válságról beszélünk, hanem egy olyan migrációs válságról, amelynek az okai, a jellege és a következménye is mások, mint hogyha egy egyszerű, idézővel teszem, egy egyszerű menekült válsággal lenne szemben.
A következő két napban mi a magyar kormány, a magyar kormányfő tárgyalási célja, amit ha elér, akkor azt mondja, hogy jól dolgoztam, nyugodtan jövetek haza.
Fogalmazunk úgy a beszélgetés eddigi részéből kifolyólag, hogy van egy következetes magyar álláspont, amit mi 2 éve következetesen képviselünk, hogyha pontokba szedve akarjuk ezt ismertetni, illetve van most már egy újabb olyan választás, egy országgyűlési választás, amely megerősített mandátumot adott erre a miniszterelnöknek, illetve a kormánynak. Ma erről tartottunk sajtótájékoztatót egyfajta keretezőként magához a csúcshoz, és a miniszterelnök úr úgynevezett doorstep sajtótájékoztatóján is erről beszélt, amikor megérkezett Brüsszelbe. Én azt gondolom, hogy 4 pontban foglalható össze mindaz, amit a magyar kormányfő, a magyar kormány, a magyar emberek és a magyar érdekképviseletében álláspontként most meg fog erősíteni a mai, illetve a holnapi csúcstalálkozón. Az egyik az, hogy a migrációt meg kell állítani. Nem menedzselni kell, nem keretek közé kell helyezni, hanem meg kell állítani a migrációt, különös tekintettel az illegális migrációnak arra a formájára vagy formáira, amelyekről itt az előbb beszéltünk. 2. A határokat meg kell védeni. Ez azt jelenti, hogy azok, akik főleg akik a külső határokon vannak, mindent el kell, hogy kövessenek a schengeni protokoll, illetve eljárások szó szerint értelmezésével. Minden eszközt fel kell használni arra, hogy megakadályozzák, hogy emberek illegálisan lépjenek be az Európai Unió területére. Mi ezt a kerítéssel, a jogi határzárral, illetve az ott használt, illetve bevetett rendőri és katonai erőkkel meg tudtuk oldani. Tehát Magyarország példát mutatott arról, hogy nem képességbeli kérdésről, hanem akaratbeli kérdésről van szó, és az elmúlt hetek olasz vagy nemzetközi intézkedései, mert tengeren születtek, azok is azt mutatják, hogy van módja annak, hogy el lehessen vágni az előbb már egyébként érintett modellt, illetve meg lehessen állítani az illegális migrációt. A harmadik ilyen dolog, hogy azok, akik már Európában vannak és jogszerűtlenül érkeztek, illetve nincs jogalapjuk az itt tartózkodásra, vissza kell küldeni. Ez talán egyik legnehezebb, nem is érintettük ezt a kérdést, hiszen a befogadó vagy a visszafogadó országok hiányában nem egyszerű ezt a dolgot meglépni, de tudomásul kell venni, hogy Európában most összességében inkább milliós számban, mint sem százezres számban vannak olyanok, akiknek a szószoros értelmében a nemzetközi konvenciók alapján nem jár védelem, azaz illegálisan érkeztek, és alapvetően gazdasági bevándorlók, akiknek az itt tartózkodási jogalapja az nem megállapítható. És talán a negyedik legfontosabb pont, amire a miniszterelnök az elmúlt napokban többször felhívta a figyelmet, és a mai Dorset nyilatkozatában is megtette, helyre kell állítani a demokráciát Európában, és a nép akaratának érvényesülni kell. Talán a század vég ma nyilvánosságra hozott felmérését is idézhetjük itt, de ugye a század vég az elmúlt években két nagy, sőt most már a harmadik nagy felmérését készíti arról egy össz-28-as körben európai tagállamok körében, hogy ki hogy vélekedik, mely tagországok választói, mely tagországok népe hogyan vélekedik a migrációval kapcsolatban, és az teljesen egyértelmű, hogy az európai emberek többsége az elutasítja mindazt, ami ma a migráció kapcsán Európában, Európával történik. Ebből kell kiindulni. Nem lehet olyan politikát folytatni, ami szembe megy az emberek akaratával. Mi ezt itt Magyarországon az elmúlt több mint három évben, 2015 óta megtanultuk, többszörösen megmértük és megteszteltük nemzeti konzultációkkal, népszavazással, magával az országgyűlési választásokkal. Teljesen egyértelmű a mandátum, teljesen nyilvánvaló, hogy a közvéleménykutatások milyen emberi választói attitűdöt tanúsítanak ez irányába, és itt ezt nem szabad leseperni mindenféle rasszizmusra, xenofóbiára és egyébre utaló dogmatikus alapvetések mentén, hanem tudomásul kell venni, hogy az európai emberek nem szeretik a migrációt, okkal nem szeretik, látják a következményeit, látják a félresiklott és soha meg nem valósult álmokat és utópiákat akár Nyugat-Európában, látják a párhuzamos társadalmakat, látják, hogy a közbiztonság szempontjából milyen új elemek jelentek meg nem csak a hétköznapok, hanem a terrorizmus formájában, és ezt be kell építeni az egyes tagállamok politikájába, és tudomásul kell venni a politikusoknak, hogy nem lehet az emberek akaratával szemben politizálni.
Ugye az első két pont az eddigi álláspont megerősített felmutatása, az utolsó pont az meg, mintha készülődés volna az európai parlamenti választásokra, de a harmadik, ott milyen konkrét cselekvési terve van a kormánynak, a magyar kormánynak, ha van? Mert ha nincs országa, ahogy mondta, ahova vissza lehetne küldeni, mert nincs államhatalom azon a területen, akkor kiszórják a repülőgépekből? Mi a terv?
Nem, de az elmúlt három évben nem történtek, azok megint nagyon tanulságosak erre nézve, hiszen sikerült-e, kérdést teszek fel, sikerült-e olyan kétoldalú, vagy akár az Európai Unió részéről regionális értelemben vett megállapodásokat kötni, amelyekkel például olyan államokat, mint Pakisztán, Afganisztán vagy egyes afrikai államok ráveszünk arra, hogy az onnan érkezett állampolgáraikat, akikről bebizonyosodik egyébként, hogy gazdasági célból keltek útra, visszafogadják.
Nem, de Törökországról például van egy jól működő megállapodás.
Tehát vannak példák arra, hogy lehet ilyen megállapodásokat kötni, akár bilatáris, de hát Európai Uniós integrációról lévén szó inkább európai méretekben. Ez a munka eddig nincs elvégezve. Tehát úgy próbálunk megoldást találni, hogy az erre irányuló erőfeszítések még talán most kezdődnek, vagy most fogalmazódnak meg, hogy ilyeneket kellene kötni. És még egyszer, hogy emlékeztessek arra, hogy oda jutunk, amit az elején mondtam, hogy van egy logikája az előttünk álló probléma a nemzetközi migrációs válság megoldásának, ez pedig az, hogy az első lépést jól kell megtenni ahhoz, hogy a következmények vagy a következő lépések logikusan ebből következhessenek, és nem valamiféle egyébként a szerteágazó érdekekből, kulturális és egyéb hagyományokból, hagyatékból, felfogásból fakadó különbségeket leseperni akaró egységes megoldást kell csinálni, mert ilyen nincs, tehát nem lehetséges a jelen körülmények között, hanem azokat a kereteket kell megerősíteni és létrehozni, amelyekben viszont egyen tudunk érteni. És már a külső dimenzió tűnik annak, amelyben Európa államai láthatóan meg tudnak egyezni.
Arra van magyar javaslat, hogy a határok megvédése az első lépés, az milyen technikákkal történje. Van egy Frontex nevű szervezete az Európai Uniónak, amely nem tűnik erre alkalmasnak.
Kezdjük talán a Frontex-el az önkérdéséhez kapcsolódva, de ennek is talán lehetne egy logikája. Ugye Frontex a jelenlegi mandátumával és állapotában nem alkalmas arra, hogy az európai határok védelmét ellássa, de mi nem is feltétlenül gondoljuk, hogy azzá kellene tenni, hiszen a határok védelme tekintettel arra, hogy valljuk ugye azt, hogy ahhoz, hogy egy államról, mint államról, egy országról, vagy politikai közösségről és nemzetről lehessen beszélni, ahhoz kellenek a határok. Mi azt gondoljuk, hogy ez a tagállamok feladata. Tükröződik-e a következő európai büdzsé célkitűzéseiben és megfogalmazott számaiban az, hogy segítene az Európai Unió tagállamok határőrizetének a megerősítésében? Nem tükröződik. Tükröződik-e benne, hogy a Frontexet meg kell erősíteni? Bizonyos értelemben igen, de azok a kompetenciák, amelyekkel a Frontex alkalmassá lenne tehető arra, hogy mondjuk a visszatelepítésben vagy tanácsadásban hatékonyabb legyen, ezek nem tükröződnek benne. Tehát itt kapcsolódnak egyébként a mostani csúcs találkozó egyéb pontja is magához a migráció kérdéséhez. A határvédelem, ami felfogásunkban visszatérve a kérdésére, tagállami hatáskör. Magyarország nem szándékszik ezt feladni. Meg is mutattuk egyébként, hogy nem kevés anyagi és emberi erőforrás bevetésével képesek vagyunk egyébként elvégezni a határvédelmet, és még egyszer a Mediterráneumban, tehát a tengereken is megvan ez a képesség. Döntésekre van szükség ahhoz, illetve forrásokra, hogy ezt meg lehessen valósítani.
Lát arra esélyt, hogy ebben a két napban egy ilyen döntés, ha forrás nem is, de megszületik?
Hát ez nagyon nehéz megmondani, nyilván a minden ülés dinamikája változik. Látjuk, hogy a mostani európai csúcsot hogyan befolyásolják azok az európai tagállami történések, az olasz, német, francia történések, amelyek részben különböző politikai aspirációkból, különböző politikai közegben vagy belpolitikai helyzetben születnek. Meglátjuk, nem igazán, tehát az elemzői véleményeket olvasva nem túl sok optimizmus látunk, de a politikának vagy a politikusoknak nem az elemzői vélemények értékelése és olvasása a feladata, hanem az, hogy az adott körülmények között eljusson az adott esetbe vagy a vágyott kompromisszumhoz. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly és heves vita lesz, amelyben az elvek mellett a konkrét lépésekben kétséges, hogy komoly erőlépés tud történni.
A következő hosszú távú uniós költségvetésben, ha ezen a találkozón szó lesz róla, mit kell elérnie a magyar kormánynak? Mi legyen benne, és mi ne legyen benne?
De megnyitjuk a következő európai büdzsé kérdését, bár csábító gondolat, hogy rögtön számokról és arányokról kezdjünk el beszélni, én azt javaslom, hogy ott is először egy elvről beszéljünk, illetve a célokról. Hiszen ezért fogalmaztunk így az elmúlt két hétben, számunkra ez a javaslat, ez elfogadhatatlan, mert a céljait tekintve nem tükrözi nem csak a magyar, hanem azóta egyébként gyakorlatilag ehhez társultak a visegrádi négyek a közép-európai államok felfogását. Ha nagyon röviden akarok fogalmazni és frappánsan, ez gyakorlatilag egy bevándorláspárti költségvetés, amelyben tükröződnek olyan a bevándorlást menedzselni akaró, a bevándorlás pozitív elemeit hangsúlyozó szempontok, amelyek például a migránsok integrációjára, társadalmi beilleszkedésére, ilyen típusú programok jóval több forrás szánnak, vagy nem tükröződik ebben a büdzsében egy másik ilyen szempontként az, hogy miközben kisebb lesz az Európai Unió, hiszen a britek ki fognak lépni. Eközben a magára, a bürokráciára, az unió intézményének a működésére majdnem dupla annyit akar költeni. Két olyan fontos alapelvet mondtam, amely önmagában elfogadhatatlaná teszi, és az egyéb szempontok, hogy miért akarják az egyébként az elmúlt években sikeresen gazdálkodó, a felzárkózásban komoly lépéseket tevő, fegyelmezett pénzügyi, fiskális politikát folytató országokat büntetni, és az egyébként fegyelmezetleneket meg engedékenyen mondjuk úgy, hogy jobb helyzetbe hozni, erre igazából nem kaptunk még választ, vagy mondjuk egy példát, miközben ugye az úgynevezett kohéziós forrásoknak az lenne a feladata, hogy zárják azt az ollót, amely az unió legfejlettebb vagy fejlett és kevésbé fejlett területei között van. Tehát megteremtsék azt az egyébként mindenki által vágyott azonos feltételrendszert, a piacra jutás, a versenyképesség, az európai gazdasághoz való hozzáférésben. Nos, amikor azt látjuk, hogy a közép-európai államokat 20-25%-os forrás elvonással szándékoznak büntetni, fogalmazunk egyenesen. Közben pedig Hollandia, amely gyakorlatilag az Európai Unió egyik legfejlettebb tagállama arányait tekintve egy zsugorodó büdzsében többet fog kapni, akkor ezeket az ellentmondásokat, vagy ennek a logikáját egyelőre még nem sikerült
nekünk elmagyarázni. Lehet a logikája, hogy egyszerűen gyorsabb ütemben mentünk fölfelé az utóbbi időkben, mert hogy mélyebbről indultunk.
Ez csábító azt mondani, hogy ez így történik.
És de ők nem így gondolják?
Nem tudjuk, hogy pontosan hogy gondolják, mert erre még a magyarázatokat nem kaptuk meg. A logika sánti, tehát az látszik, hogy itt a közép-európai államokat büntetni akarják. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy elsősorban azért akarják büntetni, mert például a migráció kapcsán sarkos és egy migrációt elutasító álláspontot képviselünk. És az alapszerződés, illetve az eddig életben lévő szabályokhoz képest, például azzal, hogy csatolni akarják az úgynevezett jogállamisági mechanizmushoz, amire az alapszerződés nem ad lehetőséget, tehát ez egy bújtatott alapszerződés módosítás elfogadását is jelenteni azok részére, akik rábólintanának erre a bizsére. Szóval miközben ezeket az országokat büntetik, aközben azért akkora változás az olló zárásában nem történt. Igen, a közép-európai államok pénzügyi fegyelmezettsége, gazdasági növekedés, vagy akár az egyes mutatókban az európai átlaghoz való közelítés az elindult és megvalósult, de ez még csak közelítés, és korán sem jelenti azt, hogy zártuk volna az ollót, és kialakultak volna azonos feltételek, amelyekben újra kellett volna gondolni az eloszlás számait, arányait és filozófiáját.
Ha ennyi minden elfogadhatatlan az eddig megismert javaslatban, akkor ez azt jelenti, hogy vétózni fognak?
Hát én inkább úgy szeretnék fogalmazni, vagy úgy fogalmaznék erről, ahogy egyébként a V4-es találkozón is fogalmaztak, hogy kérünk egy új javaslatot. Azt nem szabad elfelejteni, hogy persze lehet itt zsarolni, meg fenyegetni, meg megpróbálni belekényszeríteni tagállamokat abba, hogy fogadjanak el valamit, de a végén az Európai Tanácsban egy döntésre van szükség, és ha nem lesz egy hangúság, akkor nem lesz büdzsé.
Érdeke az európai országoknak, hogy még ez alatt a bizottság alatt legyen egy büdzsé?
Belecsúszunk lassan az elemzők
érdekel terepére. A magyar kormánynak, hogy ezen a bizottsági mandátum alatt legyen a nem ezen bizottság mandátuma.
Magyarország érdeke az, hogy egy olyan fair költségvetés legyen, amely a valóságot, azaz a csökkenő méretű Európai Unió, azaz adott esetben a csökkenő szétoszható forrásokat tudomásul veszi, de nem engedi azt, hogy a magyar pozíciók aránytalanul és ok nélkül, illetve igazságtalanul sérüljenek egy olyan mechanizmusban, amelynek a szabályai mi felfogásunkban egyértelműek, és amelynek a szabályait most meg akarják változtatni.
A magyar pozíció a környező országokban történő választási eredmények, meg még Németországot is ideértve erősödni látszanak a korábbiakhoz képest? Tehát egy következő bizottság és következő parlament alatt nekünk erősebb a pozíciónk?
A miniszterelnök is mindig úgy szokott fogalmazni, hogy érdemes tudatában lenni annak, hogy mekkora, milyen méretű, milyen képességű és milyen adottságokkal rendelkező ország Magyarország, vagy adott esetben egy-egy közép-európai tagállam. Nyilván, hogy még abban az értelemben sem nőtt a mozgásterünk, mint például Lengyelország észen, hogy majdnem négyszer akkora országról beszélünk. Úgyhogy nem feltétlenül innen érdemes kiindulni, hanem talán onnan, hogy a Magyarország által képviselt a migrációban, a gazdasági feltételek teljesítésében, a szabályok betartásában képviselt álláspont azért egyre több országban jelenik meg olyan felfogásként és közelítésként, ami szerintünk természetes. A Magyarország hangját, a magyar miniszterelnök hangját nyilvánvalóan jobban, hangosabban és egyértelműen hallják ma Európában, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, mert akkor megpróbáltak minket leseperni. Az elmúlt 3 év fényében viszont bebizonyosodott, hogy amit mondunk, annak van értelme, van célja, megvalósítható, működőképes, és lehet, hogy érdemes inkább ilyen típusú a magyar felfogást tükröző kérdésekről beszélni, mint sem valamiféle vágyálmat kergetni. De hogy a Magyarország pozíciója ettől erősebb lenne a büdzsé elfogadását illetően, az azért nem egyenesen levezethető, mert a büdzsé elfogadásokkal természetesen minden tagállam a saját érdekeiből indul ki, ez természetes. És el fog jönni az a pillanat, amikor szint kell vallani. Mezőgazdasági agrártámogatások ügyében, kohéziós politika ügyében, a rendelkezésre álló migrációval kapcsolatos források lehetőségek ügyében, és ha ebben nem sikerül konszenzus teremteni, mindenki által elfogadható kereteket teremteni, akkor nincs értelme költségvetést elfogadni. még egyszer, politikai értelemben vannak értelmezhető okok arra, hogy még a mostani parlament alatt szülessen büdzsé. Nyilván senki nem zárkózik el azzal, hogyha közös álláspontra sikerül jutni, ez akár meg is valósuljon, de én azt gondolom, hogy ennek a reménye az inkább távoli, mint sem közeli a kereteket és a körülményeket figyelembe véve.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kovács Zoltán kormányszóvivő az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, délután 3 órától rögzítettük, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.